Folytatódik a Hordóminta, és műsorunkban továbbra is Jánzsdi István csopaki bortermelőt hallják, szőlőről, borról, kultúráról.
A beszélgetésünk során már jártunk a jelenben, a múltban is. Azt is mondta, hogy 12 éves múlta a fiatal borásznak tartja magát. Mikor fogja majd már nem fiatal borásznak tartani magát, és milyen tervei vannak?
Igen, az ebben már rutinból csinál valamit, és minden újra az az első gondolat, hogy ezt próbáltam már 8 évvel ezelőtt, és akkor se jön be, most se próbáljuk meg, akkor tulajdonképpen abba kell hagyni. Most eddig még nem jutottam el. És a szőlőben az a szépség, hogy az évjáratok, a körülmények változása nem is nagyon engedi meg, hogy ez hogy rutinjá váljon, ha az ember becsületesen próbál elszámolni magával. Na most a következő években a legfontosabb, amit itt a Balaton felvidéken nem is olyan könnyű feladvány, hogy minden megtegyünk, hogy megmaradjon a szőlőkultúra. Itt, amikor a minden szőlőültetvény a nyaralóárakkal, meg a nyaralóépítési engedélyekkel vetekszik gazdaságosságban, akkor tulajdonképpen nagyon nehéz a borárából, a szőlőárából megtérülően rentábilisan működtetni egy borászatot. De ha az ember körülnéz Európában, és látja, hogy a Genfi tó, már pedig a genfi ingatlanárak csak nem elérik a Balatonfüredit, a Genfi hegyen, a szőlőhegyen senkinek nem jut eszébe, hogy a szőlőültetvényekben nyaralót építsen. Hogyha megnézzük, hogy Stuttgart belvárosában a szőlőhegyen nem építenek se nyaralót, se házat, pedig tényleg a belvárosban van, akkor Magyarországon is rá kell jönni arra. Nem az a megoldás, hogy összeépítjük füredett csopakkal, füredett almádival, és felszámolunk közben mindent, ami természetes élőhely. Ez nem a pincéből jön az életfülőgép.
Az nem az, nem a szőlőhegyi hangulat.
Tehát tulajdonképpen meg kell először is őrizni a termőhelyeket, meg ennek a vidéknek a hangulatát. A tó sem bír el több ember. Tehát sokszor elmondták, ez egy síkvidéki tó, aminek a maximális mélysége ugyan a Tihanyi csőben 11 méter, de nem 230, mint a Genfi tónak vagy a Garda tónak, és a víztömege az a töredéke ezeknek. Ez nem bír el sok szennyezőanyagot. A szőlészkedéssel kapcsolatosban is az egyik fő kérdés, hogy tudunk-e zöld módon szőlészkedni emellett a tó mellett. Ez nem bírja el a növényvédőszereket, ez nem bírja el a foszfátokat, nem bírja el a gyomirtót és a rovarirtószereket. Itt zöld módon kell szőlészkedni, ami egyébként a jó hír az, hogy a bor minőségének is inkább használ.
Most mindebben vannak partnerek? Tehát a szőlőtáblák megmaradásában a hegyközségek, a városi előjáróságok partnerek, vagy lobbizni kell?
Persze vannak partnerek, és vannak mindig spekulálók. Minél jobban sikerül valamit megőrizni, annál több a spekulás. Ezeket a folyamatokat egyébként több tanulmányban leírták, hogy ezekre a megőrzött dolgokra, amit az egész társadalom dolgozik, vagy áldozatokat hoz, ezekre a legjobb rákapcsolódni magán kezdeményezésekkel, ezekben van a legtöbb profit. Itt is a völgyben, ez az utolsó völgy, ami Balatonfürettől keletre még szőlőnek sikerült megőrizni az elmúlt évszázadokban, itt minden szőlő volt egészen Almádig. Most már itt is építési engedélyért kuncsorognak, nehéz ügy azért ez.
És akkor kivágják a szőlőt?
Hát ahol építési engedély van, ott kivágnak, ahol egy valaki épített, ott a szomszéd rögtön építeni akar. Én nem hiszem, hogy ez a módja. A másik, hogy leértékelődnek, ez már messze vezet a szőlőtől, de tulajdonképpen ezekben a falvakban attól, hogy mindenki kiköltözik a szőlőhegybe, akinek pénze van, leértékelődnek a falusi épületek. Pedig ennek a falunak hangulata van, pedig ezek értékes területek. Én nagyon igazságtalan dolognak tartom, hogy kívülről jött emberek azzal, hogy a szőlőterületeken más csinálnak, mint amire való, extra profitra tesznek szert az itteniekkel szemben. A probléma az, hogy éppen az itteniek adják el a szőlőket ilyen célra.
Most gondolom, egy borász ember konok ember, tehát aki a szőlőt nevelgeti, egy évig, több évig vár annak az eredményére, hogy milyen lesz annak a szőlőnek a bora, nem adja olyan könnyen föl. Mondjuk 10 év múlva, ha beszélgetnénk, akkor Jánzsdi István mit szeretne, hogy addig elérjen, mint borász szakmailag, és hogy környék hogy fessen?
A környéktől sokkal többet nem várok, mint hogy megmaradjon. Ez már egy meglehetősen ambiciózus cél. Talán a meglévő épületeket egy kicsikét lehet tájba illeszkedőbben fölépíteni. Ha már itt palóznak van, a palóznak jövőbe fölépült egy kis ipartelep, mert nem tudtak mit kezdeni azzal a területtel, ahol mondjuk legfeljebb lovastanyát lehetett volna építeni. Nagyon szomorú dolog. Akkor legalább a tetőt azt ne csillogó bádokból tegyék rá. Tehát azért ezek minimális követelménynek tűnnek. Tehát a táj maradjon meg, ne csökkenjen tovább a szőlő területe. Most az a paradoxon, hogy pont azokban a területeken növekszik a szőlő területe, ahol korábban nem volt, ahol a legjobb a kilátás, mert ott 2 hektárhoz már lehet akár mekkora palotát építeni, és az egy ilyen szép passzívóvá vált, hogy birtok a ház körül, de ezeket a területeket, ahol viszont tényleg a legizgalmasabb borokat lehet készíteni, ezeket is meg kéne tartani. Most, hogy itt mi legyen 10 év múlva? Akár én leszek, akár más. Itt legyen, a pincében legyen legalább 1000 hektoliter bor, a pince körül legyen legalább egy akkora birtok, mint a Ranolder idejében egy ilyen 20 hektáros, legyen egy olyan étterem, ahol meg lehet kóstolni a borokat, és helyi értékű ételeket, balatoni halakat, bakonyi vadakat lehet melléjük kóstolni, legalább olyan jó étterem legyen, mint a Lajta másik oldalán, hasonló helyen, vagy kevésbé jó helyen, és hogy az, aki itt él, az éljen meg ennek ebből a munkából. Sokkal többet nem lehet egyszer elvárni, mert az életmód az sokkal többet ad vissza utána a gazdának, mint amennyit az anyagiakról lehet várni.
Mint egy fél órával ezelőtt a szerkesztő kollégámmal, Kovács András Istvánnal nagy tisztességbe volt részünk, mert lent voltunk a szentélyben, a pincében, és hát kóstolgattuk a borokat. Melyik lehet az a bor mondjuk 10 év elteltével, amelyik megbeteljesíti azt a küldetését, ami Jászi István hitvallása, hogy csopakon készüljenek olyan borok, amelyekre felfigyel a világ. Melyik lehet ezek közül?
Én azt hiszem, hogy ez egyrészt ezek a dűlőválogatások. Tehát a síralomvágó rizling, vagy a nagykuti sardonné, vagy akár a lőcedombi olasz rizling. Másrészt legyen mindig egy olyan csopaki olasz rizling, egy olyan csopaki rizlingünk, ami felismerhetően csopaki, amit nagyon jó inni nyaranta. Vagy telente, hogyha az ember könnyebb szórakozásra, könnyebb vacsorára vágyik. És maradjon meg az épület olyannak, amilyennek annak idején még egy név, aki nem hangzott el, és azért aztán, de el kell, hogy hangozzék a neve Szentírmai Józsefnek, aki az építője, építésze, meg a birtokigazgatója volt a Ranoldernek, és itt élt. Tehát, mint a Szentírmai idejében olyan legyen a hangulata.
Jászdi István csopaki bortermelőt hallották.
Bordó Minta, az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk végén pedig az intenzív csopaki ráhangolás után egy egri és egy soproni programot ajánlunk hallgatóink figyelmébe. Idén 20 egri borász részvételével indul útjára a 8. egri bormustra, amelyet augusztus 19-e és 22-e között rendez meg az Egri Borműves C a Dobótéren. Mind a 4 napon délután 4-kor nyitnak a kiállítók, az ünnepélyes megnyitóra pedig 19-én 17 órakor kerül sor. És a soproni program... A Hűség és Szabadság városára a borkedvelőknek augusztus 26-án és 27-én érdemes figyelniük, akkor tartják ugyanis a Sommelier Magyar Bajnokságot és a rendezvény kísérőjeként, szintén ekkor versengenek a jelentkezők az amatőrök számára kiért Pannon borkedvelő kupáért, amelyről egy korábbi műsorunkban már szót ejtettünk, és amely eseményről vélhetően lesz még szó ebben a műsorban.
Bordó Minta, az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, új adással jövő héten jelentkezünk. Addig a Hordó Minta magazint az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket pedig várjuk e-mail címünkre hordominta@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, Sánt Andrást hallották.